Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Istennek az az igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségű hívásával hozzátok is szólni kíván a karácsony evangéliumával. Írva található Márk evangéliuma 4. fejezetében a 35. verstől a 41. versig terjedő ígerészben. Isten igének felolvasását és annak magyarázatát, az ige hirdetést a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg. Ugyanezen a napon, amikor este lett, Jézus így szólt hozzájuk: menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokasságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogyan éppen volt a hajóban. De más hajók is voltak a nyomában. Nagy forgószél támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar. Egészen csendes lett a tenger. Akkor ezt mondta nekik: miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! Ez az ígevers a következő esztendő vezérigéje, sőt a dunántúli református egyházi napok vezérigéje is lesz, és különösképpen a 39. vers második fele, hogy amikor Jézus ráparancsolt a forgószélre, akkor egészen nagy csendesség lett. Elállt a vihar, és egészen nagy csendesség lett. Erre figyelünk most, erre a tagmondatra, mert ebben benne van karácsony evangéliuma, és őszintén megmondom nektek, hogy én már másfél hónapja készülök erre a prédikációra, és igazából a lényeget leírva már korábban kézbe is adtam a testvéreknek, de talán így elmondva élőbb és hatóbb lesz. Hiszen ez a történet Márk evangéliumából, amely evangélista egyébként Jézus Krisztus születését konkrétan nem írja le, mégis arra a kérdésre válaszol, amely minden karácsony lényegi kérdése, hogy ki ez? Így kérdezték ezt a történet végén is a tanítványok, és sokan, hogy kicsoda ez, hogy még a tenger és a szél is engedelmeskednek neki. Ki az a Jézus, aki az első karácsonyon megszületett, ki az az egyház számára, ki az személyesen a te számodra, ki ez a Jézus Krisztus a világ számára, kicsoda ő. Először hadd vezesselek be benneteket tényleg néhány percben a történetbe. Amikor este lett, akkor Jézus megszólította a tanítványokat egy fárasztó nap után, és nem csak egy fárasztó nap után jöhet el az este, hanem bizonyos életszakaszokban is a lelkünkbe esteledik a kedvünk beesteledik, egy életszakaszban az életünk beesteledik, és úgy érezzük, hogy holt ponton rekedt meg egyéni vagy közösségi életünk, és ekkor megszólít, és a holtpontról kimozdít Jézus szava, mert mindig ez Jézus igéjének, Jézus szavának a lényege, és azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra. És ez a többes szám, ez beszédes, hogy menjünk. Én és te, én és ti. És én megyek elől, én vezetlek benneteket, én mutatom az utat a túlsó partra való megérkezés felé. És ez a túlsó part még sok mindent jelent, talán az ige hirdetés végén esetleg megérkezhetünk ide is, de ez a többes szám, ez nagyon fontos, hogy menjünk, és Jézussal együtt menjünk, és ő vezessen bennünket ezen az ünnepen is, és a következő esztendőben is, mert nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy tudom én az utat, tudom én az irányt, nekem van igazam, én látom egyedül jól a dolgokat, vagy én és a csapatom, mi látjuk jól a dolgokat, és én majd mutatom, én majd megyek. Ez az egoista, önző egyes szám, és milyen jó, hogy Jézus úgy mozdít ki a holtpontról, hogy többes számba mondja, hogy menjünk. És én megyek elől, és ezt olyan jó meghallani, amikor sokféleképpen beesteledik. Így beülnek a hajóba, hogy átmenjenek a túlsó partra. A Genezáret Tamának a túlsó partjára, amely akkora tó volt, édes vízű tó ráadásul, mint a Balaton, mondjuk Kenesétől vagy Akaratjától a Tihanyi félszigetig, és hegyek vették körül, gyakran váratlan forgószelek támadtak és csaptak le erre a tóra. Így jártak a tanítványok is. A viharok. Nem akarom allegorizálni, annyiféle egyéni, egyházi, közösségi vihar, próbatételek, terhek, betegségek, viharai érik az életünket, és úgy vagyunk, mint a tanítványok, hogy küzdünk emberileg a végsőkig is, mégis azt látjuk, hogy becsapnak a hullámok a hajóba, és végünk van, és nem tudunk úrrá lenni rajta, mint egy tehetetlenek vagyunk. És Jézus pedig ott van a hajón, milyen érdekesen gyönyörű jelenet, és a viharban a hajó hátsó részén alszik. Ebben az az üzenet is ott van, hogy Jézussal hajózva is lehet viharba kerülni, sőt, azt a hajót, ahol Jézus ott van, azt még különösképpen támadja az ellenség. Tehát Jézussal hajózva nem, hogy megóv bennünket a viharoktól, sőt. De az, hogy Jézus a viharban alszik, hát ez először is azt jelenti, hogy ő belőle tényleg a menny békesség árad. Hát aki a viharban tud aludni, hát ez is önmagában egy bizonyosság, hogy ki ő valójában, ki született meg az első karácsonyon, aki Isten fia megváltó, és legvégül, de jó, a tanítványok kiáltanak, feddő módon, cinikusan, szinte hitetlenül, hogy mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk, amiben ott van az is, hogy hát Jézus nélkül nem megy. Vannak olyan pontok, ahol az emberi lehetőségek véget érnek, és elveszett állapotban vagyunk Isten szeretete és Jézus megváltó irgalma nélkül. De jó, hogy kiáltunk, ha így is kiáltunk, ha ilyen cinikus módon kiáltunk, ha ilyen felelősséget áthárító módon kiáltunk, akkor is Jézus azt meghallja, fel kell, és az ő szava az más. Ráparancsolt a viharra, a szélre, és elállt a vihar, és egészen csendes lett a tenger. kicsoda az a Jézus, aki az első karácsonyon megszületett, és aki ilyen jeleket mutatott. A mai ige alapján válaszoljunk erre a kérdésre röviden, tömören, néhány tételben. Az a Jézus, aki az első karácsonyon megszületett, képes mindenféle lehetetlen, emberileg tehetetlennek tűnő életviharok közepette is egészen nagy csendességet teremteni. Jaj, de tetszik ez a kifejezés, hogy nagy csendesség. Egészen csendes lett a tenger. Teljesen csendes lett, zavartalanul csendes lett a tenger. És egy zajjal szennyezett, szinte tébolyodott világban olyan jó hallani erről a csendről, erről az egészen nagy, teljes csendről, ami nem egy zavaró, nem egy süketítő csend, hanem ebben a csendben, mint amikor nagyon szép idő van a Balatonon, és nincs aszály még, nincs szárasság, és telve van a meder is, és minden friss és illatos, és ragyog a napsütés, és éppen hogy csak fodrozódik ez a gyönyörű édes víz, vagy nem is fodrozódik, de látszik, hogy ott van benne az élet, és az ember szíve, lelke megtelik élet örömmel. Tehát erről a csendről van szó, amelyben ott tükröződik az Isten szépsége, a szorgalmas ember, a tevékeny, de nem halálosan gürcölő ember. Valójában a műveld és őrizd egysége ez, az orándó és a laborándó egysége ez, hogy imádkozva és dolgozva. Erről a csendességről van szó, ugye értitek, aki az első karácsonyon megszületett egy halálos zajban, ezt a csendességet ajándékozhatja vissza nekünk. Tegnap egy kedves testvéremtől, Szenteste felé közeledve kaptam egy e-mailt, egy nagyon kedves üzenetet, és arra válaszként elküldtem neki ezt, amiről most prédikálok. És azt írta vissza, hogy jaj, köszönöm, annyira nagyon vágyom erre az áldott szép csendre. Nem megemésztő, süketítő csendre, hanem áldott, szép, szorgalmas, tevékeny csendre, amely tulajdonképpen az üdvösség. Már itt, ebben a világban, kedves testvérek, mert ennél a csendnél jobban nem lehetne leírni az üdvösséget, mint ahogy itt leírja az evangélista Jézus cselekvése nyomán, mert csak ő adhatja ezt a csendet, hogy elállt a vihar, és lett egészen nagy csendesség. Csak hogy, hát itt van a bökkenő, hogy mi tartózkodunk ettől a csendtől. Nem tudunk mit kezdeni már ezzel a csenddel, meg semmiféle csenddel sem. Hát egyrészt unalmas a csend, mert újabb inger kell, meg újabb feladat kell, meg újabb ember kell, meg újabb messiások kellenek, újabb esemény, újabb történés, mindig más, a régit már meguntuk, mindig több, mert unalmas a csend. Nem kell. Aztán a csendben történő dolgok mérhetetlenek a mai világ mércéjével. Hiszen ahogy a Republik énekelte, hogy még, ennyi nem elég. Mindig több kell, mindenből több kell, és nem tudom, hogy meddig lehet sófolni az eredményt, a testi-lelki teljesítményt és elvárásokat, a profitot, vagy bármit. De valójában belehajszoljuk magunkat ebbe a rettentő életbe, hogy mérhető legyen az életünk, és hogy igazoljuk önmagunkat. Egy tevékenység, pótcselekvő, és igazából a tevékenység és pótcselekvő mániájában teljesítményszentrikus világról van szó, és ebben élünk, és nagyon szenvedünk, de mégis tartunk a csendtől. Mert unalmas, mert nem mérhető, mert jaj, lemaradunk a világtól, mert azt gondoljuk, azt súlykolták belünk, hogy az életünk a teljesítményünkkel és a tevékenységünkkel igazolt. És egyébként semmit vagyunk, pedig ez nem így van. És tartunk a csendtől azért is, mert kedves testvéreim, hogyha ez a csend beköszönt, akkor bele kell néznünk Isten nélkül az életünk ürességébe, a betegség, a halál, a tévesztéseink hatalmába, a hiába valóság átkába, és hát ezelől érthető módon menekülünk. Menekülünk a pótcselekvésekbe, menekülünk a mindenféle buliba, mindenféle élményekbe, adrenalinba. Nem is akarom ezeket sorolni, mert nem lenne ezekkel semmi baj, hát ezek mind Isten ajándékai. Ha a szép isteni csendben történnének, tehát az a baj, hogy minden torzul az Isten nélkül, amiket én felsoroltam, az mind áldás, Isten ajándéka. Az isteni rendben ilyen szép lehetne az élet, de nem ezzé lesz. Tartunk a csendtől. Te tudsz egy picit csendben lenni? Hogy az ének mondja, légy egy kissé áldott csendben. Képesek vagyunk erre? Képesek, mert most itt vagyunk, és ez nagyon nagy dolog, és én nagyon hálás vagyok, értetek, mindig a feljövök ide a szószékre, hogy a kis terem is tele van, és ennyien együtt vagyunk, mert akarjuk azt az isteni csendet, amit egyedül csak ő adhat. És ez csak úgy lehetséges, csak úgy kapjuk meg, ha mi magunk is nem tartunk a csendtől, hanem elcsendesedünk. Elcsendesedünk. De jó megállni. De jó Isten igéjére figyelni. Nem csak az ünnepekben, az ünnepek után, minden napot ezzel kezdeni, igével és imádsággal megtapasztalni a szó és a csend egységét és áldását. Értitek, a szó az a csendben tud megszólalni. És el kell csendesedni ahhoz, hogy a szót meghalljuk. Az isteni szót is, amely teremti ezt a csendet, és az emberi szót, a másik hangját, a másik örömét, a másik kiáltását, a vox humanát. Hát annyira nem figyelünk egymásra, és félre ne értsétek, hogy rám ugye a hétköznapokban alig valaki figyel. Általában a telefonok fél órák, háromnegyed órásak. És mondja az illető, és akkor én mondom, hogy egy picit, figyelj rám, meg se hallja. És akkor hangosabban próbálom, hogy de figyelj, miért hívtál, ha én nem szólalhatok meg, még mindig meg nem hallja, nem tudunk a másikra figyelni. Annyira önmagunkkal vagyunk tele. Hát a szó és a csend egysége, hogy Uram, szólj, és egyszer csak ne magam körül forogjon az életem, hanem tudjak odafigyelni a másik szavára, ugye gyorsnak lenni a hallásra, és késedelmesek a szólásra. Tehát igen, ez az ige és az ima egysége, a szó és a csend egysége, amit a Zsoltárok 46.11 így mond, hogy csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, és hogy kicsoda az, aki az első karácsonyon megszületett, és ez a csoda történik most, kedves testvéreim. A tegnapi istentiszteleten idéztem Rudolf Bórent, az imádságról szóló könyve csodálatos, és a jövő év a református egyházban az imádság éve. És, tudjátok, mit ír Bórem? Tegnap csak elkezdtem, de most hadd kapjak rá egy percet, hogy az az elidegenedés legnagyobb nyomorúsága és jele, hogy az ember azt hiszi, hogy birtokolja az időt, hogy állandóan beosztja, tervezi az időt, és még többet, mondtam, hogy már nekem is, tele van, igazolom magam, tele van a 26-os naptáram, és ugye mindig ugyanazokat a kűröket végigjárjuk, ezt már én sokszor elmondtam nektek, és az mindig jön újabb és újabb, mert még ez is jó lenne, meg az is jó lenne. És nem vesszük észre igazából, az idő kezd el birtokolni bennünket, és nincs időnk sem Istenre, sem egymásra, sem a teremtett világra, sem az isteni szép dolgokra. És ez önmagában rettenetes, ez az elidegenedés. És ebben az elidegenedésben azt éljük meg, hogyha másik hozzám fordul, hogy energiavámpír, hogy lopja az időmet, ha pedig már beesteledett a kedvem tekintetében is, és kedvbeteg vagy kedélybeteg vagyok, akkor meg elütöm az időt. És azt mondja Bórem, hogy az imádságban, ha a nyitott Bibliával a kézben imádkozunk, akkor nem elveszítjük az időt, nem elvesztegetjük azt az 5-10 percet, hanem megnyerjük az időt. Istennel találkozunk, a szombatnappal, az örök élettel, azzal a Jézus Krisztussal, aki legyőzte a halált, az Isten örökké valóságába kapcsolódunk be, és nem, hogy elveszítjük az időt, hanem megnyerjük az időt, és ettől kezdve van időnk mindenre, ami Isten szerint fontos, és lesz is időnk mindenre. Hát nem csodálatos? Ez az imádság titka, és hallhattuk a pásztorokról szóló történetet, a jól ismert karácsonyi történetet, hát miért? Pont ők hallhatták meg először az angyali igehirdetést, ezt a hatalmas örömhírt, hogy megszületett a megtartó, megváltó. Azért, mert az akkori felfordulásban, az akkori augusztusféle népszámlálás zajában ők voltak azok, akik csendben voltak. De nem aludtak, hanem, ahogy mondtam, éberen őrködtek a nyájuk mellett. Tehát nem egy süketítő, tehetetlen csend, hanem egy szép, szorgalmas, tevékeny csend. És hát ezért hallhatták meg az örömhírt, a karácsonyi evangéliumot, ne féljetek, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz, üdvözítő, megváltó, megtartó született nektek, az egész világnak, Dávid városában. És el is indultak, hogy hódoljanak a pásztorok a megszületett Jézusnak, aki a Krisztus. Jézus Krisztus csendet teremt minden ellenkezésünk ellenére, igazi életes csendet, elcsendesedésre hív bennünket, és utolsó gondolat egy percben, ez már a feladat, hogy mi magunk is, kimenve a világba, az ő csendet teremtő eszközei lehessünk. Mert viharzik a világ, és nem a világ viharait kell megoldanunk, hanem a magunk helyén lecsendesíteni a viharokat. Békesség szerzővé lenni, szolgálni, Isten dicsőítve odafigyelni a másikra. Hát itt jön be a túlpart, menjünk át a túlsó partra. Ugye az a túlpart, a gadarai megszállott túlsó partja volt, egy testileg, lelkileg beteg, megkötözött ember várta ott őket. És fányféleképpen megkötözöttek vagyunk, miközben nem tud már bennünket semmi igazából lekötni. És Jézus meggyógyítja ezt az embert. Átmenni a szolgálat túlsó partjára, ahol észreveszem a másikat, aki beszél hozzám, aki kérdez, aki mosolyra vágyik, akinek valami hiányzik, valamire szüksége van, aki valamilyen formában megkötözött és beteg. És majd egy ponton ez a túlpart lesz, az a túlpart, ahová megérkezünk, ahol tényleg lesz egészen nagy csendesség. Ki az a Jézus, aki az első karácsonyon megszületett? Az, aki lecsendesítette a tengert, aki hatalmasan szólt és hatalmasan cselekedett. És kedves testvéreim, ez a csoda csak egy jel volt, egy szémelyon, így mondja a görög a Biblia, egy jel, hogy ő az Isten fia megváltó. De a legnagyobb jel, és karácsony mindig összefügg húsvéttal, nagypénteken át, a legnagyobb jel valójában az volt, hogy aki az első karácsonyon megszületett, nem csak ilyen látványos csodákat tett, mint egy varázsló, nem azért tette őket, mondom, ezek istenségére mutató jelek voltak, hanem azért, hogy legyőzze a legnagyobb vihart, a bűnt, a betegséget, a halált, a gonosz hatalmát, és ezt húsvétkor a halálból való feltámadásával megtette. Jöjj, légy egy kissé áldott csendben, hogy megtapasztald az Isten csendjét, és 2026-ban munkáld ezt a csendet. És a megterített úrasztala azt hirdeti, hogy ez a csend készen van. Jézus megszületett, meghalt, feltámadott, jöjjetek! Íme minden kész. Amen.